A másik mikrofonnál itt van Mester Nándor, az m4privátbankár.hu munkatársa. Az első blogban beszélgettünk kicsit a turisztikai szektor kilátásairól az évvége felé közeledve, és itt szóba került, kicsit összehasonlítottuk a mostani helyzetet ugye a 2008-as válsággal. Ott is ez volt a jellemző, hogy a jelen helyzet talán nem is ad sok bizakodásra okot, de előre menekültek a szállodák, fejlesztettek, hiszen előbb vagy utóbb, de tényleg úgy is hömpölyögni fog majd a turista tömeg. Most ez jellemző akkor most is, nem ez az előre menekülés?
Abszolút, és azért beszéljünk egy-két konkrét dologról, érdemes, hogy milyen szálloda építések voltak, átadások, és miket jelentettek be, elég sok ilyen volt így az elmúlt néhány héten, nyártól számítva. Tehát például a West Endben sokáig működött egy Hilton szálloda, az most július közepétől Crowne Plaza néven egy teljesen más üzemeltető fogja üzemeltetni, továbbra is természetesen az üzleti turizmusra koncentrálva. Aztán bejelentették, hogy a Telekom székház mellett, ott a Könyves Kálmán körúton, ahol korábban csak egy nagyon nagy irodaházat akartak építeni a beruházók a már meglévő Telekom székház mellé, most egy olyan döntést hoztak, hogy az épület felében, az elég sok, több tízezer négyzetméterről beszélünk, kettő darab, nem is egy, hanem kettő darab szálloda fog megnyílni, ilyen közepes méretű, felső-közép kategóriájú.
Ezek is külföldi?
Igen, elsősorban. Aztán kiderült, hogy a BEM téren a korábbi Radetzky laktanyaként ismert ingatlan helyén nem irodaház lesz, hanem egy négy csillagos szálloda. Ez mindenképpen jó hír abból a szempontból, hogy végre eldőlt ennek az ingatlannak a sorsa. És továbbiakban tudjuk azt, hogy a Futurál nevű magyar tulajdonú nagy ingatlanfejlesztő több butikhotelt is fog építeni a belvárosban. De hogy ne csak mindig Budapestről legyen szó, bár én ennek kifejezetten örülök, mert azt jelzi, hogy a Budapest azért továbbra is nagy potenciált hordoz magában. Nem csak ugye, ahogy az első blogban említettük, hogy a repülős forgalom is hála Istennek növekvőben van, hanem azért is, mert hosszabb távra is terveznek. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Gellért szállót december 1-től bezárják, felújítják, folytatódik a Sofitel szállónak a felújítása, és valószínűleg egy olyan jó 3-4 éven belül be is fejeződik.
Még mielőtt a vidéki szállodákra átmennénk, úgyhogy itt a régiós nagyvárosokat figyeljük, akkor Budapest egy kifejezetten vonzó célpontja egyébként ezeknek a nagy ingatlanfejlesztőknek, hogyha turisztikai beruházásokról van
szó? Mindenképpen az a helyzet, hogy ezt akkor fogják igazán vonzóvá tenni, vagyis akkor fog Budapest igazán vonzó lenni, hogyha a turisztikai ügynökség hatékonyabban fog dolgozni az egyes szolgáltatókkal. Ezek nagyon összefüggő dolgok. Tehát, hogyha egy városnak a marketingje nagyon erős, rengeteg olyan rendezvény van, üzleti, turisztikai rendezvény, ahova sok ezer ember jön, akkor az mindenképpen megdobja nem csak a forgalmat, hanem a presztízsét is. És azért volt itt jó néhány nagy rendezvény idén, és jövőre is terveznek kulturális, sport, egyéb rendezvényeket, tehát igenis van ebben potenciál, és elég jól elkülönülnek ezek a szállodák már abból a szempontból, hogy nem egyszerűen csak a csillagok szerint osztályozzák őket, hanem a belső dizájn, a különleges egyedi szolgáltatások miatt. Nem hiszem, hogy a sok száz szobás szállodáké a jövő, hanem inkább ellenkezőleg az a trend, hogy inkább a mondjuk ilyen 30 és 80 szobás szállodák fognak előre törni, tehát ez a tartomány az, ami nem túl nagy, bensőséges, és még egy dolgot mondok, hogy várható az, hogy itt is megjelenik a hibrid jelleg. Van erre már példa egyébként a nagyvásárcsarnok mellett kettő évvel ezelőtt adtak át egy német középkategóriás szállodát, ahol egyszerre vannak jelen a hátizsákos turisták, tehát egy olyan szintet alakítottak ki, külön családoknak egy másik szintet, és egy harmadik elem, hogy van benne például coworking iroda terület. Szóval ez a multifunkcionalitás, tehát az, hogy egyszerre többféle dolgot lehet ugyanazon fedél alatt megtenni, az mindenképpen növekvő arányt fog képviselni, elsősorban Budapesten is néhány vidéki nagyvárosba.
Ez egyébként tök érdekes. Beszéltünk majd szerinted egy ilyen reneszánszáról a szállodaturizmusnak, mert ugye az elmúlt években a járvány előtt meg pont, hogy azt mondtuk, hogy ugye ez a rövid távú lakáskiadás milyen versenyhelyzetet teremt számukra.
Szerintem nincs más út. Tehát egyszerűen ez a jövő, és mondom, erre már van példa, nem is egy, még nem mondhatom azt, hogy ez teljesen elterjedt, de az üzemeltetőknek követniük kell a piaci változásokat, és egyszerre több mindent kell majd kínálni, mint ahogy az irodaházakra is jellemző, hogy ma már nem az a főtrend, hogy sok ezer négyzetméteren csak hosszú távú bérletre vonatkozó szerződéseket kötnek, és akkor évekig hátradőlhetnek az üzemeltetők. Nem, hanem az is két-három különböző területre fog szétbomlani, ugyanaz a mondjuk 20 ezer négyzetméteres irodaterület.
És amúgy akkor nézzük meg a vidéki szállodafejlesztéseket is, mert azzal is készültél.
Igen, itt azért természetesen korábbi, kevésbé fejletlenebb területek jobban fejlődhetnek azáltal, hogy megindulnak a fejlődések, a fejlesztések, beruházások, de vannak ugye hát például a Balaton, ahol tudjuk, hogy milyen nagy darabszámú és nagyon kiterjedt vendégkörre vonatkozó fejlesztéseket indítottak be, nem idén elsősorban, hanem már tavaly, de újabbakat is bejelentettek, illetve tudjuk azt, hogy megvásároltak különböző kempingeket, illetve partközeli ingatlanokat, amiket aztán átminősítenek, és vagy fejlesztenek, vagy pedig későbbi fejlesztésekhez úgymond bevásároltak, tehát a zsákba betették. De itt az első blogban sokat beszéltünk a fürdő központokról. Hadd mondjam el, hogy itt például Hajdúszoboszlón, ahol ugye eddig is viszonylag fejlett volt a szállodai infrastruktúra, további szállodákat szeretnének, és Hajdúszoboszló azért egy különleges város, mert elég közel van Debrecenhez, és gyakorlatilag Debrecen agglomerációjának minősül, és itt egy-két árat hadd mondjak, itt a fürdőhöz közel például 60-80 négyzetméteres lakásokért bőven elkérnek 140-160 ezer forintot havonta. Ez budapesti ár, átlagár. Tehát egyszerre fürdőváros is Hajdúszoboszló és agglomerációja Debrecennek. Ugye Debrecenben nagyon sok iparvállalat települt az elmúlt 6-8 évben, és újak is fognak még
ez
jönni.
Mondjuk meredek. Szegeden voltam a napokban, azért az meg le van marad. Szóval hogy fura, hogy Hajdúszoboszló meg ott van a budapesti
ászlán. Igen. Ez a helyzet, mondom, nagyon nagy a kereslet. Tehát ugye jelentős munkaerő áramlott azért Debrecenbe, és nem mindenki engedheti meg magának a debreceni árakat. Tudjuk, hogy a vidékiek közül a debreceni a legmagasabb. A lakásárakról beszélek. Tehát ez Hajdúszoboszló. Mondhatom azt nyugodtan, hogy hasít Sárvár, annyira hasít, hogy ott is megjelentek lakóparkok. Eddig ez nem volt jellemző, tehát a szálláshely szolgáltatásoknak a bővülése az folyamatos. Éppen a múlt héten lehetett olvasni, hogy a helyi önkormányzat a fürdő, tehát a sárvári gyógyfürdő melletti üres hatalmas területet, kicsit ilyen erdős részt, azt értékesíteni fogja, már elkezdődött ez a folyamat, és nyilvánvalóan részben a fürdőhöz kapcsolódva ott valószínűleg szállás lesz, tehát méghozzá szálloda. Egyébként van ott már mellette egy négy csillagos nemzetközi szállodaláncnak egy egysége, más szállodák is vannak Sárváron természetesen, de itt is látszik, hogy nagyon erős a kereslet Sárvár iránt. Említettem, hogy elég sok cserendszámú autót figyeltem meg. Tehát Sárvár kifejezetten jó megy, és mondom, lesz egy új lakópark is, ami ettől független, tehát annyiban nem, hogy a fürdőhöz kapcsolódóan elsősorban kis lakásokat fognak ebben a lakóparkban árulni, azért, hogy ugye ott viszont rövid távú kiadásra rendezkedjenek be, tehát a befektetési vásárlókra számítanak. Megyünk egy kicsit messzebb, nem nagyon, de Hévíz. Összességében azt lehet mondani, hogy Hévíz az egyik legnagyobb vesztese ennek a Covidnak. Nem is gondoltam volna, hogy ez így van, de mégis. Tehát nagyon visszaesett a fürdőforgalom. Természetesen a fürdőt üzemeltető cég mindenféle akciókkal igyekszik, ugye az egész éves
látogatottsága. Mások szipkázták el, mások jobban fejlesztettek, mint Hévíz, vagy...
Részben ez is az igaz, a másik mondom, ez a covidos dolog, tehát Hévízen azért nagyon sok német fordult meg eddig, és azért az elmúlt néhány hónapban hát nem volt jó híre, ugye általában Magyarországnak, hát említettük, hogy most már piros zónába sorolják Németországban, tehát nem csak mi nem tudunk oda menni, hanem a németek sem jönnek, kevesebb osztrák jön, akik osztrák turista, az pedig hát elmegy Sárvárra, vagy Bükkre például, ami szintén nincs nagyon messze oda. Úgyhogy akkor, ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ez egyébként nem csak Hévízre jellemző, hanem például Harkányra is, hogy a különböző közvetítő irodák szerint érezhető az, hogy megjelentek a befektetési célú vásárlók, mégpedig azért, mert vannak olyan korábban befektetési vásárlónak minősülő emberek, akik most piacra dobják a saját apartmanjukat. Magam láttam Harkányban több ilyen apartmanházon egy óriási eladó táblát, és valószínűleg az van, hogy még arra gondolnak, hogy egy viszonylag jó profittal kiszállnak az üzletből. Tehát 6-8 vagy 10 évvel ezelőtt látható módon körülbelül akkor épültek ezek a viszonylag korszerűnek mondható apartmanházak, és egy némelyiknek a tulajdonosa az kiszáll, és valami más alternatív befektetés lehetőséget keres. Nem mondom, hogy ez mindenhol jellemző az országban, de néhány helyen megjelent, és néhány fürdővárosban is.
Hát akkor zajlanak a fejlesztések, a turisztikai forgalom meg most talán egy picit akkor lassulni fog év végén. Egyébként ez engem nagyon foglalkoztat, most konkrétan nem kötődik a beszélgetésünk témához, de te mit tippelsz, mondjuk lesznek nagy vásárok az év végén, vagy milyen szigor lehet amúgy a turizmust tekintve?
Hát én azt gondolom, hogy az oltatlanok jóval nagyobb szigorra számíthatnak. Semmi mással nem lehet a jelek szerint ösztönözni őket arra, hogy beoltassák magukat, tehát hogy ki lesznek zárva bizonyos eseményekből. Az, hogy őket ez mennyire izgatja vagy nem, azt nem tudom. Itt elsősorban a munkahelyek az érdekesek, tehát ugye a kormány gyakorlatilag rátolta a vállalatokra a döntést, és a felelősséget is egyúttal, noha ez azért az lenne a kívánatos, hogyha ez megosztott felelősség lenne, de látjuk, hogy
hát ugye erre mondják az emberek, hogy a szálloda meg úgymond most idézőjelben bolond lenne ehhez meg ahhoz kötni, ha nem kötelező, mert nem a saját maga ellensége is.
Pontosan
akarja,
így van, tehát itt egy ilyen húzd meg, ereszd meg hetekre számítok én. Nyilvánvalóan lesz egy erős felfutás, és látszik az, hogy sokan foglaltak. Ugye, ha jól tudom, akkor az év végén, különösen karácsony is táján több millió éjszakáról beszélnek az adatok, de ez egyelőre csak foglalás. Tehát én hiszem, ha látom, érdemes erről egyébként beszélgetni mondjuk január elején majd, ha minden igaz, akkor itt leszek a stúdióban.
Fogunk majd.
Úgyhogy visszatérhetünk erre, de mindenképpen azt mondom, hogy lesznek, igen, lesz turizmus, van még elkölthető pénz, de nem mindenki szeretné például a plusz pénzt, amit mostanában a kormány ugye kiszór, feltétlenül elkölteni. Tehát van azért a társadalomnak egy olyan rétege, nehéz megjósolni, hogy mekkora. Én azt mondom, hogy körülbelül ötöde, harmada maximum, aki óvatos és inkább nem költekezik.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Mester Nándorral beszélgettem a Reggeli Monitorban, az M4PrivateBankár.hu munkatársával. Akkor szép hetet neked, és köszi, hogy itt voltál. Szia.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Hamarosan közlekedési hírekkel megyünk tovább, előtte még kulturális információkkal, 10 órakor pedig a friss gazdasági híreket hozzuk el itt a Reggeli Monitorban.